lélek az, aki életre kelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek ködösségében. Amen. Pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 264. dicséretünket énekeljük. A 264. dicséret így kezdődik: Jövel, ó áldott Szent Lélek! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 201. dicséretünket. A 201. dicséret így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! A mi segítségünk, pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Ezékiel próféta könyve 37. részében, annak az első 14 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre készülékkel leülve hallgassátok meg. Az Ezékiel könyve 37. részének első 14 verséből így szól a mi Urunk igéje. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj egy csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, feleljünk Isten szavára, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Urunk, ezért az ünnepért, hogy a pünkösd napján láthatjuk nem csak a régmúlt eseményeit, amit az ószövetségi vagy újszövetségi lapokon olvashatunk, hanem azt is megtapasztalhatjuk, hogy a te életet adó lelkedet elküldöd ide is, a pátyi gyülekezetbe, elküldöd a mi szívünkbe, az életünkbe, hogy mi is életre kelve a te szolgálatodba álljunk valamennyien. Köszönjük, hogy ma is megvan a te egyházad, azoknak a közössége, akik az első pünköstől kezdve együtt vannak a te nevedben. Hadd legyen valóság a mi életünkben is az, hogy lelked által mi is igazi lelki életet élhetünk, és add, hogy ne hiába legyünk most itt együtt az igét hallgatva, hanem a te lelkeddel betelve, feltöltekezve, mi is igazán Isten tiszteletet végezhessünk, nem csak most, amikor itt vagyunk ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten, hanem egész életünkben. Szenteld meg a mai alkalmunkat, tedd készí a szívünket az ige meghallására, befogadására és megtartására. Amen. Az ige hallgatására készülve az 552. dicséret 7. versét énekeljük. Az 552. dicséret 7. verse így kezdődik: add nékünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak az efézusbeli gyülekezethez írott levele, második részének 4. és 5. versében eképpen. Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. A kedves testvérek, pünköst hétfő van, a kétnapos ünnep második napja, amikor a Szentlélek kitöltetését ünnepeljük. És meglepő lehet, hogy sem tegnap, sem ma nem olvastuk fel a jól ismert történetet az apostolok cselekedetei második részéből, hogy hogyan várták a Szent Lelket, a Szentlélek eljövetelét, hogy milyen szélzúgás töltötte be a házat, meg hogyan szálltak le a lángnyelvek az apostolokra, és amikor megteltek Szentlélekkel, mennyire megváltoztak a tanítványok, a félénk emberekből hitvalló emberek lettek, megbátorodtak, előálltak, és prédikálni kezdtek, és ahogy az a több ezer ember hallgatta az ige hirdetést, megtörtént az a csoda, hogy mindenki a maga nyelvén hallotta és értette őket. Ehelyett most az Ószövetségből egy hátborzongató kép került felolvasásra, amikor Ezékiel próféta egy völgybe kerül, ahol megszáradt emberi csontok között járkál, egy sivár, sivatagos, puszta helyen, sehol egy élő lélek rajta kívül, akivel beszélhetne, csak a láthatatlan Isten az, aki szóba áll vele. Nem lehetett volna a visszataszító kezdőkép helyett valamilyen más igét elővenni, ami kevésbé ünneprontó és jobban kapcsolódik a pünkös ünnepéhez? Kedves testvérek, nem tévedés, hogy ma ez a történet került elő. Mert az az Istentől jövő képes tanítás, ami Ezékiel szeme elé tárult, ugyanígy szemlélteti valamiképpen a mai állapotunkat is. A kiszáradt csontok a lelki halált példázzák. Azt, hogy korábban lehetett itt élet, de ez az élet elmúlt, eltűnt, minden elsorvadt, elfogyott, és csak a csontok maradtak. De a mi igénk tanítása nyomán szeretném elmondani először, hogy milyen élettelen és milyen kiszáradt a mi életünk is Isten lelkének munkája nélkül. Szeretnék arról szólni, hogy mi okozza ezt a halott állapotot, és végül pedig arról, hogy hogyan lehet Isten lelke által új életre kelni. Először tehát magáról az állapotról, a kiszáradásról, a lelki halálról szeretnék szólni, amit ez a csontokkal teli völgy ábrázol. Gondoljunk most a keresztény Európára, ahol nem sokkal az első pünkös után már Pál apostol hirdette az evangéliumot. Sokáig, évszázadokon keresztül nem volt itt helye iszlámnak, hinduizmusnak, buddhizmusnak. A törökök elleni harcban is Krisztus egyházát védték az őseink. És ha meg is betegedett a keresztény egyház, jött a reformáció, és olyan volt a lelki élet megújulása akkor, mint amikor egy haldokló beteg meggyógyul, új erőre kap, újra talpra áll. És mi van most Európában? Bezárják a keresztény templomokat, átalakítják szállodává vagy irodaházzá, jó esetben műemlékként látogatják a turisták, így talán még van esély arra, hogy egyszer újra templomként használják. A nem keresztény jelképek azok maradhatnak, a keresztet, a keresztény jelképeket el kell távolítani. És jöhetnek akár tömegesen is azok, akik Jézus Krisztus követőit gyűlölik, hiszen nem szempont az, hogy ki az ő Istenük, csak jöjjenek, mert nálunk a népesség fogy. És mi ez, ha nem a lelki halál állapota? De nem kell nekünk a szomszéd országokban mennünk, hogy őket kritizáljuk, nem kell ilyen messzire mennünk. Valamikor itt nálunk is természetes volt, hogy a szülők hitben nevelik a gyermeküket. Másfél évszázada még a keresztelés annyira magától értetődő volt, hogy nem volt szükség a gyermekek állami anyakönyvezésére. Amikor beszélni tanultak a gyermekek, akkor imádkozni is megtanultak. A családi étkezéseknél előkerült a Biblia, és a lelki eledel is hozzátartozott az evéshez. Ma jó, ha együtt elmondják az asztali áldást, de az is gépiessé válik. És ma hány helyen van együtt a család naponta az ige mellett? Ha két fiatal ma össze akarja kötni az életét, fontos-e még az, hogy életre szóló szövetségre, házasságra elkötelezzék magukat, és ehhez Isten előtt is ígéretet, fogadalmat, esküt tegyenek? Vagy csak az számít, hogy anyagilag melyik a kedvezőbb, az együttélés vagy a megkötött házasság? Ebben a kormány politikája dönt, vagy pedig Isten akarata? Mennyire el tud sorvadni, el tud halni az a hit, amit Isten kezdettől fogva ébrezget bennünk? Tegnap konfirmáció volt itt a gyülekezetünkben, és a következő vasárnap azok is eljönnek, akik kerek évfordulóhoz érkeztek a konfirmációjuk óta. De mit jelent számunkra a konfirmáció? Csak azért konfirmáltunk, mert szüleink próbálták ébren tartani a szokást, és ezért mintegy kényszerítve voltunk, vagy pedig tényleg azt kívántuk, hogy Isten szent lelke erősítse meg a hitünket. Mert nem az a konfirmáció lényege, hogy jól tudunk felelni a templomban feltett kérdésekre, hanem az, hogy lelkileg felnőtté válásunkkal odaszánjuk életünket Jézus Krisztus követésére, és ezt nyilvános hitvallással és fogadalomtétellel ünnepélyesen ki is nyilvánítjuk. Nem az lenne a természetes, hogy az élő hitű keresztjének, akik Isten előtt ígéretet tettek, úgy megtöltenék a templomot minden vasárnap, hogy alig férnénk be. De a lelki élet nem kell, hogy a vasárnapokra és az ünnepnapokra korlátozódjon. Hol vannak azok, akik életük minden fontos döntése előtt imádkoznak azért, hogy Isten adjon nekik világos útmutatást, akár az iskola vagy a munkahely kiválasztásáról van szó, akár a társunkról, akivel összekapcsoljuk az életünket. És a kisebb horderejű kérdésekben érdekel-e bennünket, hogy Isten igéje mit mond erről? Tud-e bennünk Isten szent lelke élő és ható módon jelen lenni, munkálkodni? Mert ha nem, akkor mi is lelkileg halottak vagyunk. Olyanok vagyunk, mint azok a kiszáradt, mozdulatlan csontok, amelyekben nincs élet. A halott nem képes érezni, mozdulni, cselekedni. Nincs szemünk, hogy észrevegyük egymás szükségét, baját. Nincs arra fülünk, hogy meghalljuk a mellettünk élők sóhaját. A harang is hiába hívogat az Isten tiszteletre, az nekünk sokszor nem jelent semmit. Nem mozdul a kezünk, a lábunk arra, hogy oda menjünk, ahova Isten küldeni akar bennünket. És itt már csak csontok vannak, kiszáradt életek, és lelki halottak vagyunk. Ahogy a Jelenések könyve egyik gyülekezetének üzeni az Úr, az a neved, hogy élsz és halott vagy. Ne értse félre senki, én hálás vagyok Istennek azokért az emberekért, akik élő hitben élnek és élő tagjai a gyülekezetnek. De a puszta vallásosságunk, a csupán szokásból gyakorolt vallási cselekedetünk nem ér semmit, mert nekünk életre, lélekre, lelki feltámadásra, megújulásra van szükségünk. És másodszorban azt vizsgáljuk meg, hogy mi okozza ezt az állapotot. Miért nincs már bennünk élet? Ezékiel látomásában csak annyi derül ki, hogy a csontok Izrael háza, akiknek elveszett már minden reménységük. A 70 éves babiloni fogságnak nem lehetett még látni ekkora végét, azt viszont tudjuk, hogy a nép bűne, a bálványimádása, az Istentől való elfordulása vetetett oda, hogy idegenek fogságába kerültek, és végül minden reménységük elfogyott. A halál végső soron a bűn következménye. Ahogy a római levélben olvassuk, hogy a bűn zsoldja halál. Az igehirdetés erőt közvetlenül olvasott igében Pál apostol így ír az efézusiaknak, halottak voltunk a vétkek miatt, és itt a többes szám első személyben Pál önmagát is besorolja ezek közé. Halottak voltunk a vétkek miatt. Nem ott kell keresnünk az okot, hogy milyen ideológiát tanítottak nekünk a háború utáni évtizedekben, hiszen azóta azt is láthattuk, hogy mekkorát tud fordulni a történelem kereke. Nem a körülményeket kell okolnunk, hiszen ma, Istennek hála, szabadon lehet gyakorolni és megélni a hitünket, nem úgy, mint sok helyen a világban, ahol üldözik a keresztényeket. A lelki halálunkat egyértelműen a bűnünk okozza. A bűn, hogy bár alkalmunk nyílt Isten szeretetét megismerni, mi mégis elfordultunk tőle. Ő adta nekünk a törvényt, hogy tudjuk, mihez igazítani az életünket. Csak egy napot kért a hétből, hogy szenteljük egészen neki, mi mégis jobban akarjuk tudni, hogy mikor dolgozzunk és mikor pihenjünk. Ő, a mi alkotónk, amikor megalkotott minket, adott az életünkhöz használati utasítást a Bibliában, a Szentírásban, de mi azt rendszeresen figyelmen kívül hagytuk. Még egy háztartási gép is tönkre megy, ha nem rendeltetésszerűen használjuk. A testünket arra kaptuk, hogy Isten bennünk lakó szent lelkének a templomává legyen, mi pedig önző életünkkel a magunk dicsőségének a templomává tesszük. Eltévesztettük a célt. A bűn egyik szava a Biblia eredeti szövegében céltévesztést jelent. Aki eltéveszti a célt, elvéti az irányt, ezzel elveszíti az Istennel való kapcsolatot. Egy modern hasonlattal élve, olyanok leszünk, mint az a trolibusz, amelyik leszakadt a felső vezetékről, mert a vezetője ki akart próbálni egy másik útvonalat. A lendület még vitte tovább egy darabig, de hamarosan áram nélkül, élet nélkül maradt. És itt már, amikor Istentől elszakadtunk, akkor a saját igyekezetünk kevés, az erőlködés nem visz tovább, nekünk segítségre van szükségünk, az Isten életet adó lelkének erejére. És Istennek hála, nem csak azt láthatjuk meg, hogy milyen siralmas állapotba jutunk Isten éltető lelke nélkül, és nem csak a baj okát tárja fel az ige előttünk, hanem ez a történet arról szól, hogy hogyan kelnek életre azok, akik a lelki halálban vannak. És itt érkeztünk meg igénk harmadik üzenetéhez, hogy Istennél még a reménytelen helyzetben a halálra nézve is van megoldás. Az Úr, amikor megszólította Ezékiel prófétát, akkor nem a múltra kérdezett rá, nem azt kérdezte tőle, hogy tudja-e, hogy hogy került ide, vagy miért került ide ez a sok csont, hanem a jövőre kérdezett rá, életre kell nekem még ezek a csontok. És a tapasztalatokra épülő természetes válasz ez lett volna, hogy ezek már soha. Hogy is lehet még ilyet kérdezni is? De a hit válasza azt tükrözi, hogy Istennél nincs lehetetlen. És a próféta erre a kérdésre azt válaszolta, hogy Uram, te tudod. Válhat-e egy káromkodó emberből imádkozó? Válhat-e egy gúnyolódó emberből áldást hirdető bizonyságtevő? Válhat-e egy Isten tagadóból Istennek átadott életű ember? Mi azt mondanánk erre, hogy kutyából nem lesz szalonna. Isten azonban másképp látja. Ő a keresztjén üldöző Saulból is formált Jézusért élő és szolgáló Pál apostolt. És tegyük most személyessé a kérdést, az én elrontott életemmel lehet-e még valamit kezdeni? Van-e esély arra, hogy én le tudom tenni a boros poharat, rendbe jöhet-e még a házasságom, életre kell-e még az én kialudt hitem, fogok-e tudni valaha újat kezdeni? És Istennél a válasz, igen. Emlékszünk még az igehirdetés előtt felolvasott második igére. Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Amikor mi már kevesek vagyunk arra, hogy bármit is tegyünk magunkra nézve, Isten az ő nagy irgalmával és szeretetével segítségünkre siet. És ezért élnek, ezt mondta, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Így mi is imádkozhatunk Isten lelkének megelevenítő munkájáért. Megfigyelhetjük azért azt is, hogy maga a próféta nem rendelkezett az Isten életet adó lelkével, de segítségül hívhatta úgy, hogy közben hivatkozott az Úr ígéretére. Így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Isten azt ígéri, hogy a lélek az, aki életre kelt, megelevenít, és hogy nekünk is tud megújulást, új életet, lelki ébredést adni. Lehetséges a bűn halálából feltámadni? Igen, mert Jézus legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált. Legyőzte a bűnt kereszt halálával, és legyőzte a halált feltámadásával. Aki megbánja és megvallja a bűnét, aki megtér bűnéből, azt Isten szent lelke újjászüli, annak új élete kezdődik. És aki már elindult az új életben, de lehanyatlott az ő lelkesedése és friss új szeretete, és az első szeretetet már elhagyta, Isten azoknak is tud megújulást, lelki megerősödést adni. A prófétai ige ma is hangzik, az imádságunk eljut Istenhez, és a csodát nem mi visszük végbe, hanem maga Isten, aki hozzánk is küldi újjáteremtő szent lelkét, hogy mi is megteremhessük a lélek gyümölcsét, ahogy a Galata levélben olvassuk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Láttuk tehát, hogy milyen a lelki halál állapota, láttuk, hogy a bűn okozza a lelki halált, de láttuk azt is, hogy Isten újra életet tud adni nekünk az ő lelke által. És ezt kívánom én is mindannyiunknak ezen a pünkösd ünnepen, amikor Isten lelke munkájáról, kiáradásáról hangzik az igehirdetés. Adja Isten, hogy képesek legyünk beismerni lelki halott voltunkat, vagyis ne áltassuk magunkat azzal, hogy a mi üres vallásosságunk egyenlő az élő hittel. Lássuk be és valljuk meg bűneinket, amelyek minket a lelki halál állapotába juttattak, és végül imádkozzunk azért, hogy Jézus Krisztus váltságát elfogadva új életre keljünk az ő immár bennünk lakó szent lelke által. Így legyen. Amen. Válaszképpen az ígére fennállva énekeljük az 516. dicséretünk 5. versét. Az 516. dicséret 5. verse így kezdődik: cselekedj szent lelkeddel, végtelen érdemeddel. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, most nyitogattad a szemünket arra, hogy meglássuk nélküled, hova jut az életünk, és ahol a te lelked munkája nem válik nyilvánvalóvá, ott bizony lelki halál keletkezik. Nem szeretnénk ebben maradni, és áldunk téged azért, hogy lehetővé tetted, hogy megújuljon az életünk. Hogy az úrvacsorát is azért készítetted számunkra, hogy amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, akkor nem csupán annyi történik, hogy elfogyasztunk valamit, hanem átélhetjük azt, hogy a lelki halálból az új életre támasztasz fel bennünket. Add, Urunk, hogy így legyen mindnyájunk életében, hogy bűneinket meg tudjuk látni, vallani, és te, aki a bűnt eltörlöd, és lelkedet adod belénk, élő hitű keresztényekké tudsz formálni minket. Hadd tudjunk így a te dicsőségedre élni és szolgálni valamennyien. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik nem tudtak eljönni erre az Isten tiszteletre. Légy a betegek gyógyítója, orvosa. Légy azokkal, akik szomorkodnak, ott van a szívükben a gyász és bánat, elveszített hozzátartozójukat hiányolva. Urunk, a te vigasztaló lelkeddel töltsd be az ő szívüket is. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik tegnap tettek konfirmációi hitvallást és fogadalmat. Hadd legyen olyan élő áldott folytatása az ő hitvallásoknak, hogy a te lelked munkája nyilvánvaló lesz az ő életükben. Urunk, eléd hozzuk mindazt, ami foglalkoztat bennünket, eléd hozzuk kéréseinket, eléd hozzuk hálaadásunkat, eléd hozzuk bűneinket, és eléd hozzuk örömünket is, mindazért, amit tőled kaptunk és veled kapcsolatban átélhettünk. Fogadd így kedvesen a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai Isten tiszteletünkön is úrvacsoraosztás lesz, akik erre lélekben felkészültek. Szeretettel hívogatjuk a kegyelem asztalához, azért, kik bűnök rongálnak, járulj e kegyes királynak víg örömmel szent asztalához. Csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, csütörtök este 7 órakor kóruspróba, utána pedig ima közösség 8:30-tól. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női kör alkalmát tartjuk. Jövő vasárnap szeretettel várjuk azokat, akik konfirmációi jubileumhoz érkeztek, akik 10, 20, 25, 50, 60, 65, 70 éve konfirmáltak. Azokat is várjuk szeretettel, akik nem itt a pátyi templomban konfirmáltak, hanem valahol máshol, de azoktól kérjük, hogy ezt jelezzék felénk, hogy nekik is tudjunk egy emléklapot készíteni. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Dorogi Anna 69 éves korában hunyt el, temetése pénteken délután 4 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. A kovászda kenyeréből, ami maradt számukra, még a gyülekezeti háznál átvehető, aki szeretne vinni kenyeret ingyen, akár saját részre, akár valakinek, akinek nem jutott, az istentisztelet után van erre lehetőség. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket erősítő, ébresztő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A 826. énekünket énekeljük most, azután egy áldás következik. Akik itt tudnak maradni az úrvacsoraosztás alatt, szeretettel kérjük, hogy imádságban legyenek itt, akkor is, hogyha nem vesznek úrvacsorát. Akiknek mindenképpen el kell menniük, az áldás utáni ének alatt mehetnek ki a templomból. A 826. dicséret mind a 4 versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.